Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Az immunfelismerés eddig ismeretlen vakfoltját azonosították magyar kutatók. A feltárt jelenségnek fontos szerepe lehet a vakcinák változó hatékonyságában, illetve a tumorokkal szembeni immunválasz kialakításában is. Mancinger Mátéval, a Szegedi Tudományegyetem bőrklinikájának egyetemi adjunktusával, a Szegedi Biológiai Központ tudományos munkatársával beszélgettem. Mik azok a bizonyos T-sejtek?
A T-sejtek gyakorlatilag ilyen őrszemei az immunrendszerünknek. Ez azt jelenti, hogy ők azok, akik az immunválaszt be tudják indítani. Hogyha a T-sejt nem ismeri föl a kórokozót vagy a kórokozónak az adott molekuláját, akkor nem fog tudni immunválaszt kialakulni azzal a kórokozóval vagy azzal a molekulával szemben. És egy fontos dolog ezekkel a T-sejtekkel kapcsolatban, hogy minden egyes T-sejt egy adott molekulával, vagy ilyen molekuláris motivumral specifikus, tehát csak egy adott ilyen motivumra tud válaszolni.
Honnan tudják a T-sejtek, hogy melyik motivumra kell válaszolniuk?
A T-sejteknek van egy úgynevezett receptoruk, és ez gyakorlatilag egy ilyen molekuláris, energetikai dolog, hogy azok az ő kis receptoruk az egy adott molekulával tud reagálni, egy adott molekulát tud megkötni, és ez az egy adott molekuláris motívum fogja azt a T-sejtet aktiválni.
Ez gyakorlatilag egy belső rendszer. Jó az, hogy az immunrendszer a saját molekuláinkat használja mintaként?
Ez gyakorlatilag, ugye ezek a T-sejtek, ezek bármilyen molekulát képesek lennének elméletileg felismerni. Tehát bármivel szemben kialakulhatnak bennünk T-sejtek, de több kiló T-sejt lenne bennünk, hogyha minden molekuláris motivummal szemben, ami előse fordul a természetben, kialakulnak T-sejtjeink, és ezt úgy kerüli el az immunrendszer, hogy amikor a csecsemőmirigyben születésünk előtt érnek a T-sejtek, csak azok a T-sejtek élnek túl, amelyek képesek valamennyire megkötni a mi saját kis molekuláinkat. És ezáltal olyan T-sejtek maradnak fent, amelyek valamennyire azért a saját molekuláinkkal is tudnak reagálni. És ennek az lesz a következménye, hogyha a kórokozókon olyan molekulák vannak, amik túlzottan különböznek a mi saját molekuláinktól, akkor nem lesz rájuk specifikus T-sejt, ami fölismerhetné a kórokozónak a molekuláit. Tehát úgymond vak az immunrendszer ezekkel szemben, a molekulákkal szemben.
Önök ezt a bizonyos vakfoltot kutatták. Miből állt a kutatás, és milyen eredményt hozott?
A kutatás az gyakorlatilag, tehát maga ez a hipotézis, ez egy viszonylag új hipotézis volt. Tehát az irodalomban nem nagyon találtunk erre utalást, ez a hipotézis így az irodalomban nem formálta meg senki, tudtunk van. Tehát ez egy relatíve új hipotézis volt, hogy ez egy hátrányos folyamat lehet az immunfelismerés szempontjából. Ahhoz, hogy ezt a hipotézist tudjuk úgymond tesztelni, ahhoz először rengeteg adatot kellett gyűjtenünk. És ebben a modern tudományban szerencsére már rendelkezésünkre is áll rengeteg adat. Tehát lehetőségünk volt arra, hogy mások által elvégzett kísérleteket, a kísérleteknek a ezreit, tízezreit analizáljuk, és azok alapján, azoknak az eredményei alapján támasztjuk alá a hipotézisünket. Még ehhez hozzájárult segítséget nyújtott az, hogy bár nyilván maga a COVID-járvány egy szörnyű dolog, de olyan szintű adat generálódott, és olyan szintű adat került fel az internetre szabadon elérhetővé koronavírus járvány és a koronavírus immunfelismerésével kapcsolatban, amivel ezt a hipotézist közvetlenül is tudtuk tesztelni, és talán tudtuk támasztani, tehát ez egy nagyon fontos dolog volt ebben a kutatásban.
Ez a vakfolt a gyakorlatban mit jelent? Mi minden juthat be ott elméleti szinten persze a szervezetbe?
Megvizsgáltuk, hogy a kórokozók azok tartalmaznak, hogy minden kórokozó tartalmaz-e olyan molekulákat, amikkel szemben vak az immunrendszer. És azt látjuk, hogy igen, és elég nagy százaléka beleesett molekuláknak ebbe a kategóriába, amit nem képes felismerni az immunrendszer. Nyilván vannak olyan molekulák is a korpuszokban, amit viszont simán felismer az immunrendszer, de nem minden egyénben ugyanúgy működik ez a dolog. Tehát bizonyos egyénekben, és ez genetika határozza meg, bizonyos molekulái mutatódnak csak be az immunrendszer számára a kórokozónak, más egyénekben más molekulái. És ha valaki olyan pekhes idézőjára, hogy pont azokat a molekulákat mutatja be az immunrendszernek, vagy mutatják be az immunrendszernek a sejtek, amelyekre ő nem rendelkezik speciális T-sejtekkel, akkor nem fog tudni felismerődni a kórokozó. Tehát van egy ilyen egyéni változékonyság is ebben, hogy kinél mennyire jelentős ez a dolog. Lényeg az, hogy főleg a vírusokra, amiknek azért nincs olyan rendkívül nagy mennyiségű molekulájuk, mint mondjuk a baktériumoknak, főleg a vírusoknál ez egy fontos tényező lehet abban, hogy az immunrendszer felismerje a vírust, vagy hatékonyan ismerje fel a vírust.
Ez válasz lehet, vagy részválasz lehet arra is, hogy a vakcinák miért hatékonyak az egyik embernél, és adott esetben kevésbé hatékonyak egy másiknál?
Igen, tehát ez is egy kérdés, amire keressük a választ. Főleg az olyan vakcináknál, ahol egy nagyon rövid szakaszát, vagy csak néhány fehérje tarabkáját adják be az egyénnek. Szerencsére most ugye pont a koronavírus vakcinák azok aktuálisak, itt azért nagyobb szakaszokat és egész nagy molekulákat, vagy azokat kódoló örökítő anyagot adják be az egyének, de vannak olyan vakcinák, ahol csak egészen pici darabkáit adják be a kórokozónak. Ott különösen szóba jöhet az a dolog, hogy lesz, aki válaszol rá, lesz, aki nem válaszol rá, és ez a jelenség megmagyarázhatja azt, hogy miért válaszképtelennek bizonyos egyének ezekre a vakcinákra.
Hogyan tovább, hogyan folytatódnak a kutatásaik?
Igazából szeretnénk így az adat elemzés szintjén maradni első körben. A vakcináknak a változékonyságát is vizsgáljuk. Emellett azt szeretnénk megnézni, hogy a tumorok, ahol ugyancsak nagyon fontos az immunfelismerés, hogy a tumort fel tudja ismerni az immunrendszer, tumorok képesek-e olyan mutációkat létrehozni, ami által ezt a vakfoltot kihasználják. Tehát olyan molekulákat hoznak létre, olyan molekulákat mutálnak, olyan új változatok jönnek létre a tumoron belül, amelyek kihasználják ezt a vakfoltot, és gyakorlatilag láthatatlanná válnak az immunrendszer számára. Ez a két fő csapás irányunk.
Sigma, a holnap világa.
Bár alapkiképzést nyilván kaptak, mégis amatőr űrhajósoknak lehet nevezni azt a négy embert, akik a SpaceX űrhajóval keringtek a Föld körül az elmúlt napokban. Az eddig egyedülálló vállalkozásról Kis Lászlóval, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont igazgatójával beszélgettem.
Mondhatjuk azt, hogy az űrturizmus az egy fokozatot lépett, sőt, akár azt is, hogy új fokozatra kapcsolt az űrturizmus, hiszen eddig a nemzetközi űrállomás volt a leginkább űrturizmus aktivitásnak a célpontja. Most pedig ugye a SpaceX a Dragon kapszulával fölvitt négy embert, nagyjából a sajtóhírek szerint 200 millió dolláros költséggel, 3 napig, hogy a Föld körül keringve 580 kilométeres magasságba eljátszák, hogy ők most űrhajósok.
Nem profi űrhajósok. Űrhajósokról beszélünk, ki irányítja az űrhajót, és ki lép, hogyha valami baj van.
Hát ugye elvileg távirányítás ez az egész, tehát mondhatjuk azt, hogy az első önvezető autó után megjelent az első önvezető űrjármű is, tehát a négy helyszínen jelen lévő között nincsen kiképzett űrhajós, tehát ők bíznak abba, hogy a SpaceX mérnökei szépen és jól megtervezték ezt az utat. Itt ennél az utazásnál, ennél az űrutazásnál, űrturizmusnál én azt gondolom, hogy a PR hatások, tehát a public relations hatások a legszélesebbek, hogy bármely gyereknek ezek után fölmerülhet az a gondot, hogy kiáll a csillagos ég alá, és elábrándozik róla, hogy akkor én űrhajós leszek. Ez nyilván nagyon keveseknek lesz a kiváltsága, de azt gondolom, hogy ezzel az űr vonzó hatása, ez a lelki vonzó hatása egy jelentős erősödést kap. Hát majd meglátjuk, hogy így lesz.
Ön is úgy fogalmazott, hogy nincsen kiképzett űrhajós a fedélzeten, de azért valami kiképzést nyilván kaptak, hiszen azért mégiscsak rendkívüli erőhatásoknak és rendkívüli körülményeknek vannak kitéve.
nyilván megforgatták előtte őket ilyen mindenféle űrhajós kiképzőgéppel, mert igen, amikor nagy gyorsulással kilövi őket a rakéta, akkor olyan mozgás helyzeteken jutnak keresztül, amit a hétköznap életben nem élünk át. Utána pedig én, hogy a föld körüli keringés során a súlytalanság állapota, na most, hogy ne három napig hányjanak ottan össze-vissza, ezhez nyilván kellett előre fölkészíteni őket, gondolom talán gyógyszereket is kapnak. Ugye nyilván itt a legnagyobb hatás az embernek az egyensúly érzékét éri, hiszen abban növünk föl, hogy van súlyunk, van egy gravitáció, vonz minket a föld felé, és nem zuhanunk közben, ha csak nem éppen egy lezuhanó liftben halunk meg pár pillanat alatt. Tehát a lényeg az, hogy ezekre ilyen általános típusú kiképzésekre tudok gondolni, amin nyilván keresztül mentek, és hát mondom, bíztak abban, hogy a mérnökök jó munkát végeztek, de hát ezért az a hétköznapjátban is ott van, amikor fölülünk egy utasszállító repülőgépre, akkor pontosan tudjuk azt, hogy bízunk a mérnökökbe, hogy jó összerakták azt a gépet.
Sigma, a holnap világa.
Csupán egyetlen szennyező anyagtól nem tudják megtisztítani a japánok azt a hűtővizet, amit a 10 éve megsérült fukushimai erőmű hűtésére használnak és a tengerbe kívánnak engedni, mondta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem atomenergetika tanszékének egyetemi tanára. A Szódi Attilával beszélgettem.
Ha egy erőmű a tervezési körülmények között marad, akkor ott vannak beépített hűtőrendszerek, amelyek cirkulálni tudják ott a bezárt vizet, és annak segítségével lehet hűteni az üzemanyagot. Itt ez a dolog sajnos megváltozott, a fukushimai egyes telephelyen olyan súlyos sérüléseket szenvedtek el ezek a reaktorok, hogy a beépített hűtőrendszerek nem tudták ellátni ezt a feladatot, és gyakorlatilag most már 10 éve úgy hűtik ezeket a reaktorokat, hogy betáplálnak bizonyos pontokon vizet, és a víz nem egy zárt rendszerben kering, hanem az épület aljára lejutva ott gyűjtik össze, és ennek következtében szennyeződik az útja során, a sérült üzemanyaggal való érintkezés során. A víznek van egy része, ami még az épületből is kiszivárog, és a talajvízben szedik össze, de ez is további problémát okozza. Most, mivel nem egy zárkörös hűtés van ezeken a blokkokon, hanem ez az előbb elmondott nyitott hűtőrendszerek működnek 10 éve, ők folyamatosan radioaktívan szennyezett vizet állítanak ezzel a hűtési móddal elő, és ez oda vezetett mára, hogy mindegy 1300 darabonként 1000 köbméteres tartály van tele radioaktivitással szennyezett vízzel, és egyszerűen nem tudnak már több ilyen tartályt elhelyezni a telephelyen, ezért valamit kell kezdeniük a vízzel. Na most ez a víz, ez különböző radioaktivitásokkal, különböző anyagokkal szennyezett. Ezeknek az anyagoknak a legtöbb részét el lehet távolítani a vízből. Tehát vannak olyan szűrési technológiák, amelyekkel radioaktivitást ki lehet venni a vízből. De sajnos van egyfajta olyan izotóp, ez a hidrogénnek a 3-as tömegszámú izotópja, amit tríciumnak nevezünk, ami nem távolítható el, mert hogy ez a víznek a része. Ugye a trícium a hidrogénnek az egyik izotópja, és hát ha a trícium szennyezi a vizet, akkor ez a trícium ez bekerül a H2O molekulába, és ilyen értelemben kémiailag nem különbözik a normál H2O-tól a normál víztől. Tehát ezt a tríciumot, ezt reális költséggel nem tudják eltávolítani ebből a nagyon nagy mennyiségből hulladékvízből. Tehát az a japánoknak a terve, hogy minden más izotópot kiszednek a vízből, kivéve a tríciumot, mert ezt nem tudják megtenni, és ezt a tríciummal szennyezett vizet akarják hosszú évek alatt kibocsátani a tengerbe, hogy felszabadítsanak a tárolókapacitásaikból jelentősebb mennyiséget. Ehhez terveznek egy hosszabb tengerfenékre épített alagutat, gyakorlatilag egy 1 kilométer hosszú nagy csatornát építeni, hogy a kibocsátás ne a partoknál történjen, hanem bentebb a tengerparttól 1 kilométerre. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a trícium egy olyan izotóp, aminek viszonylag alacsony a radioaktivitás, tehát úgynevezett lágy béta bomló, tehát kis energiás béta sugárzás bocsát ki, amikor elbomlik. A felezési ideje 12,3 év, és a természetben egyébként megtalálható, mert a kozmoszból érkező sugárzás létrehoz bizonyos gyakorisággal tríciumot, valamint az 50-es, 60-as, 70-es években végrehajtott légköri atomrobbantások is nagy mennyiségű tríciumot állítottak elő. Tehát a trícium háttér, hogy így mondjam, az nem nulla, ebbe a tícium háttérbe akarják ezt a szennyezett vizet kibocsátani, és kértek segítséget a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségtől, hogy felügyelje ezt a folyamatot, nyilván ezzel is növelve ennek az egésznek a transzparenciáját.
Szigma, a holnap világa.
Magyarországot is érinti a világ első 5 országon átívelő, a Mura, a Dráva és a Duna 700 kilométeres szakaszát érintő bioszféra rezervátuma. Összesen 13 természetvédelmi terület található az Ausztriát, Szlovéniát, Horvátországot, Magyarországot és Szerbiát is magába foglaló térségben. A magyar oldalon a bioszféra rezervátum legnagyobb része a Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz tartozik, a Muramenti övezet pedig a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területe. A további részletekről Balmantuka Nikoletta kérdezte Gruber Tamást, a WWF Magyarország élőfolyók programjának vezetőjét.
Az UNESCO hirdette ki az első 5 országra kiterjedő bioszféra rezervátumot, ami döntő fontosságú lépés ugye a mi számunkra is, hiszen ezen a területen, a Mura-Dráva-Duna területén már nagyon régóta dolgoznak nagyon sokan, hogy megalakuljon ez az 5 országra kiterjedő bioszféra rezervátum. Ez az elismerés, ez több mint 20 éves munka eredménye. 2000-es évek elején kezdődött el az összefogás, az együttműködés, az elsősorban akkor a Dráva mentén aktív civil szervezetek, természetvédelemmel foglalkozó aktivisták között, és akkor merültek fel az első javaslatok és gondolatok, hogy valamiféle határon átnyúló együttműködésben lenne érdemes megőrizni ennek a folyónak az értékeit, adottságait, és ez az ötlet bővült aztán egyre jobban, és Mura és Duna menti területek is bekapcsolódtak ebbe a hálózatba. És ez a folyamat jutott el odáig, hogy már akkor nem két határon átnyúló, hanem 5 országot érintő együttműködést érdemes kovácsolni, hiszen ez a több mint 700 kilométeres folyószakaszokat felülelő terület valóban egy olyan egyedi térsége Európának, amivel máshol nem találkozhatunk, és ennek a területnek az egységét kell megőrizni. Ezt a munkát, ezt a igyekezetet ismerte el most az UNESCO is, ennek a bioszféra rezervátumnak a kihirdetésével, aminek ugye az a jelentősége, hogy itt nem csak a természeti értékeknek a megőrzése van fókuszban, hanem a különböző zónákban, az átmeneti és puffer zónájában ennek a bioszféra rezervátumnak a helyi kezelők, a gazdálkodók és a lakosság is lehetőséget lát abban, hogy a természeti értékekre alapuló, azok megőrzésére alapuló jövőt képzeljen el magának.
Európa egyik legjelentősebb folyókhoz kapcsolódó védett területéről beszélünk már. Jelenti-e azt, hogy ez a folyók megőrzése, kezelése szempontjából egy új irányt szab a jövőben?
Igen, erre mindenképp számítunk, és mi a WWF-nél ebben is látjuk a lehetőséget. Ezek a folyók is ugye szabályozottak, korábbi évtizedekben minden vízfolyáson zajlottak folyószabályozási munkák. Ugyanakkor ezek a vízpartok, mellékágak, holtágak megújítására nagyon nagy lehetőségek állnak rendelkezésre, és zajlanak is már olyan munkák, ahol ezeknek az újjáélesztésén dolgoznak az egyes területeken. Nagyon gazdag természeti környezet, madárvilág kapcsolódik ezekhez a helyszínekhez, de ez nem csak természetvédelmi szempontból fontos, hogy egy-egy mellékágat, holtágat helyreállítunk, hiszen ebben az esetben azok környezetében is javul a vízellátás, a talajvízviszonyok alakulnak, tehát az ottani mezőgazdasági erdő gazdasági hasznosítás is változni fog, és ebben látjuk mi a nagyon nagy lehetőséget, hogy ezzel az elismeréssel, ezzel az összefogással egyre többen ismerik fel ezt a lehetőséget, és egyre többen döntenek úgy, hogy a folyók megújítására, klímaváltozás viszontagságaira való felkészülés jegyében és a víz megőrzésére érdemes koncentrálni.
Mekkora területet ölel magába a bioszféra rezervátum? Hány embert, illetve hány állatot érint?
A bioszféra rezervátum teljes kiterjedése az több mint 900 ezer hektár, ami egy rendkívül nagy terület, ugye mi hazánk területének ez nagyjából 10%-a is lenne, hogyha összehasonlítanánk. Ezek részben összefüggő, részben egyes mozaikokat fednek le a vízpartokon, illetve attól távol a belső környezetben is. És ezen a területen 900 ezer ember lakik, nagyságrendileg. A terület egyébként leginkább a nehezen megközelíthető és elzárt régiói értelemszerűen a madárvilágnak, állatvilágnak is nagyon értékes területei. A madárvilágot azért is lehet kiemelni, csinálni, mert ugye a vándorlás idején, az őszi és tavaszi vándorlás idején rendkívül nagy számban pihennek meg a vízpartokon a madarak, és itt is bizony több mint 200 ezeres madárvonulást lehet megfigyelni összességében, teljes madárvonulás szezonban. Tehát mindenképpen nagyon jelentős és nagyon gazdag állatvilágot, növényvilágot lehet magunk elé képzelni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domani Csandrás.